Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Az identitás nagy kérdés ma. Ki vagyok? Mihez tartozónak vallom magam? Vannak, akik képesek percek alatt megváltoztatni hovatartozásukat, nemzetiségüket, vallásukat, mert éppen az élet így hozta. Kacsingatunk keletre, nyugatra, és oda tartozónak érezzük magunkat. Most az indiai vallás tetszik jobban, máskor a muzulmán. Pedig tőlünk keletebbre, óriási kultúrákban ez elképzelhetetlen. Ahova kacsingat az európai ember, éppen az a kultúra nem ismeri ezt a változékonyságot. Nemrég a budafoki református gyülekezet egyik tagja tartott közösségükben egy előadást arról, hogy Dubaiban hogy tud keresztény nőként élni és dolgozni. Repkény Anitát hallják.
Teljesen más világ.
Mit csinálsz?
HR tevékenységet végzek, ez azt jelenti, hogy a megfelelő munkaerő toborzása, szűrése, nagyon sok náció él együtt. Az 5,2 millió lakosból mindössze 800-850 ezer a lokál arab, mindenki más, ázsiai, indiai, pakisztáni, sri lankai. Amellett, hogy nagyon hagyományőrzőek és nagyon komolyan vallásgyakorlóak, tehát a nyugati világban meglévő értékeket kontrollálva, de beengedték.
Ez azt jelenti, hogy ott lehet keresztényként élni.
Lehet keresztényként élni, vannak keresztény templomok, nem nagy számban. Egy-két katolikus templomról tudok, illetve van egy baptista kis gyülekezet, ahova mi magunk is járunk. Indiaiak látogatják nagyobb számba, vagy hát a szudáni arabok között vannak még igazából keresztények, de indiaiak nagy számba leginkább.
Tehát a helyi lakosok közül a többségében indiaiak a keresztények?
Igen. Na most azt tudni kell az emirátuson.
Európaiak nincsenek olyan sokan akkor.
Vannak európaiak, leginkább angolok.
És még ott a baptistákhoz jártak.
Nagyon szimpatikus kis hely, és ott a közelünkbe találtam, és egy kis gyülekezet, abszolút befogadó, és akkor, amikor alkalmak vannak péntekenként, akkor ott igyekszünk részt venni és elmenni. Igen, ezt tudni kell, hogy az iszlám országokban ugye a péntek szombat az, ami a pihenő nap. Tehát ami nálunk szombat, az ott a péntek, és a vasárnap a szombat, és a hét első napja pedig vasárnap. Hát ezt nagyon nehéz volt megszokni eleinte.
És akkor ilyen helyeken nem vasárnap van az istentisztelet?
Nem, péntek a szabad nap, az első szabad nap, és mindenki akkor megy imára a muzulmánok közt is, illetve hát a keresztény testvérek.
Hogy él ott egy keresztény közösség, mennyire fogadják el? Mi az elfogadás határa?
Nincs igazán kontaktus a muzulmánok és a keresztények között, tehát pénteken mindenki megy a maga gyülekezetébe, és ennyi. Nem firtatja senki azt, hogy ki milyen vallású és hova tartozik, nem téma.
Tehát ott azért nagyon sok helyen kvázi államvallás az iszlám.
Így van, nagyon-nagyon sok mecset van, és nagyon-nagyon vallásgyakorlóak az arabok. Adott esetben a taxisofőr vagy kamionsofőr éppen az az ima idő van, akkor megáll, kirakja a kis ima szőnyegét az út mellett, és keletnek fordulva imádkozik. Tehát ez egy teljesen szokványos dolog. Alapvetően nekem nagyon szimpatikus, hogy ennyire komolyan veszik. Tehát tanulhatunk tőlük ez ügyben. Ugye a böjt az egy nagyon komoly dolog Ramadán idején. Egész nap nem lehet enni, sem inni. Természetesen aki beteg, vagy várandós kismama megengedett, hogy ételt vegyen magához, de a többség az nagyon tisztességesen betartja a böjtöt. Ami nagyon érdekes volt még számomra, az egyházadó, ami 2,5%. Ezt úgy is adhatják, hogy a mecsetnek, illetve van egy olyan szabály, hogy családon belül, akinek szüksége van erre az összegre támogatásként, ha segíteni kell valamelyik családtagot, elsődlegesen adhatják a családtagnak is. Ha a családban nincs olyan, akinek szüksége van segítségre, akkor a legközelebb szegény embernek kell adniuk. Nagyon komolyan veszik a segítséget.
Ez azt jelenti, hogy a szociális háló is ott sokkal jobban működik, ha jól értem, mint itt.
Így van, nagyon erős a szociális háló. Ez a családok bázisán nyugszik. Nincs öreg az, aki elhagyatott és egyedül van, nincsenek is öreg otthonok. Tehát én nem tudok öreg otthonokról, mert a családok vállalják fel az öregeket, és gondozzák, és valamelyik testvérnél vannak az idős szülők. Nagyon nagy az idősek tisztelete, és hát igazából a társadalmi élet nem más, mint hogy a családok kivonulnak este a tengerpartra, amikor már az idő megengedi, és ugye nem olyan nagy a hőség. Leterítik a szőnyeget egy-egy vízipipával, és a 8-10 gyerekkel a tengerparton élik a társasági életet. Mi nyugati emberek ugyanolyan ruhába járunk, mint itt, tehát nem néznek ki sehonnan. De ők például az abajába, illetve a disdásának nevezett a férfiak ebbe a fehér kendővel a fejükön öltözetbe járnak. Kicsit kicsit úgy furcsa ez a kettősség, hogy a nyugati kultúra is bizonyos értelemben bent van, illetve hát a legmagasabb szintű technika, és hát mindenből a legszebb és a legjobb megtalálható, elképesztő luxus is. Ugyanakkor nagyon-nagyon őrzik a tradíciót és a hagyományt, például a párkeresésben ez a hagyományos mód létezik. A családok barátkoznak először, és választják ki a fiatalokat egymásnak. Van beleszólási joguk, de a család dönti el első körben, hogy ki az, akit a gyerekének gondol. És ez jól működik.
Igen. És a nők? Mert hogy mint nő dolgozol ott, ez teljesen normális, vagy bevett?
Körülbelül a gyerekekkel egy szinten kezelek a nőket abban az értelemben, hogy nagyon sok kedvezmény van a nőknek. Például egy egyszerű jegypénztárnál is két sor van, külön a férfiaknak, külön a nőknek, vagy bármelyik hivatalba, ha az emberbe megy hivatalos ügyet intézni, külön fogadóterem van a hölgyeknek, párnával, kávéval, teával. Városok közti buszokon az első 8 hely a párnázott ülések a hölgyeké, és hogyha ott nincs hely, akkor nem lehet a férfiak közé beülni a fapados szekcióban. Meg kell mondjam, hogy itthon sokkal több atrocitás ér adott esetben nőként, mint ott. Tehát ott elképzelhetetlen az, hogy egy nőnek utána szóljanak, vagy megjegyzést tegyenek rá. Ez nem. Szóval ez teljesen elképzelhetetlen. Igazából nincs nő önmagában. Akkor van értéke, illetve hát nincs is más lehetősége, ha egy férfihez tartozik. Az a családi kép, hogy a férfi, a férj megy elő, utána a két lépéssel a felesége, és mellette a gyerekei. Nincs nő magára hagyva, de ez vonatkozik akkor is, hogyha például meghal a férje valakinek, és egyedül marad egy hölgy, ilyen nem lehet. Ez egyszerűen mint kategória nem létezik. Ilyenkor a legközelebb álló férfi családtag veszi úgymond a szárnyai alá, ami azt jelenti, hogy gondoskodik róla. Igazából innen jött ez a több nejűség. Mást gondolunk bele, mint ami ez a valóságban ott kint, mert ez azt jelenti, hogy gondoskodás és felelősségvállalás nem elsősorban házastársként van a több nő egy férfi mellett, az oltalom és a biztonság igénye miatt. Nem egyszerű egy családba bejutni. Egyáltalán nem egyszerű, de itt az évek folyamán azért sikerült olyan bizalmi kapcsolatot kialakítani néhány családdal, hogy befogadtak és beengedtek a házon belül is külön női szakaszba, tehát teljesen elkülönítve vannak házon belül is a nők, és azt mondták, hogy semmi pénzért nem cserélnének velünk.
Mi az, amit ott megtehet egy nő, mert ugye a pénzügyminiszter nő talán?
Igen, a gazdasági miniszter, az Sejka Lubna egy nagyon jól képzett és nagyon intelligens, nagy tudású asszony, így van. Nem jellemző, azért előfordul, hogy bizonyos pozíciókban hölgyeket találunk vezetőként is, de például a gyerekekkel kapcsolatos intézményeknél, de az üzleti életben is találkoztam nem egyen, nem kettővel. Nagyon érdekes volt számomra, hogy a hölgyek a fekete abaja alatt nagyon drága márkás holmikat hordanak, kivágott ruhákat, amit mi európaiak itt a hétköznapokban, de a fekete abaja alatt, és nem anélkül.
Hogy éritek meg például a gyermeknek a hitoktatását?
Könyveket viszünk ki.
Tehát ott nincs keresztény hitoktatás.
Nincs. Minden iskolába kötelező az arab és az iszlám tanulmányok tanulása, tehát ez kötelező. Bármilyen fenntartású az iskola, mert ugye vannak brit, ausztrál és egyéb nyugati vezetésű iskolák, de ott is kötelező úgy az arab nyelv, mint az iszlám. De például a mecsetbejárást, illetve a muzulmánná válást azt egyáltalán nem követelik meg.
Csak mi az oka, hogy valahogy amikor fordul a kocka, akkor teljesen már. Itt nem működik Európában, ugye ez fordítva. Kötelező lenne mondjuk a keresztény hittel, és nem lenne kötelező, vagy magánúton kéne megoldani az iszlámot.
Ez az ő identitásukból fakad, illetve az iszlámból, ugye nagyon erősen bennük van a térítés. Ezzel próbálkoznak, de azt látják, hogy az embernek megvan a maga hite, és én is mondtam, hogy hát nekem pont olyan fontos az én hitem, mint neked a tiéd, és hát hogy nézne azt ki, hogy én próbálnálak téged az én hitemre térítés, és ezt megértették. Volt olyan arab hölgy, aki mondta, hogy ő azért nem mond le arról, hogy mi egyszer együtt megyünk a mecsetbe. Mondtam, hogy ezt én nem nagyon tudom elképzelni.
Akár az ingatlan szerzés is, ott nem lehet csak úgy venni bármit.
Nem, sőt, nem csak, hogy ingatlan 99 évre leasingelni lehet egy ingatlan. Állampolgárságot se kap senki semmilyen körülmények között. Helyi arabok, különböző rokonai kaphatják meg.
A fogyasztói világ bejön egy keresztény társadalomba, akkor ott értékgyarulás van. És ott meg nem ez történik, szóval nekem ez az érdekes.
Igen, ott is van fogyasztás, de első, mindenek előtt első a tradíció és a hagyomány. Nem központi kérdés a fogyasztás. Mindent meg lehet kapni, tényleg fantasztikus ellátás van mindenből. Mégis ez nem megy a tradíció rovására. Ugye ott nincs adó. Úgy találták ki az ország működését, hogy a helyi arabok úgy adnak pénzhez, hogy a cég alapításhoz adják a nevüket. Bárki bármilyen céget alapít, 51%-ban arab tulajdonban kell, hogy legyen. Ezért egy helyi lakost kell megkérnünk, hogy 51%-os tulajdonos legyen, és 49%-ba marad a bevándorló tulajdonos, és hát ez egy külön egyesség, hogy nem szól bele a tevékenységbe, ellenben egy bizonyos összeget, ami nem kevés éves szinten le kell tenni az arab lakosnak.
Nem lustulnak el az emberek ettől?
Hát egyre inkább az a cél, hogy minél több helyi arab fiatal dolgozzon.
Tehát például a baptista lelkész, ez kicsoda?
Egy angol család, illetve egy skót lelkipásztor osztja meg a szolgálatokat, tehát a legerősebb a brit jelenlét.
Életutak, életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Jövőre elnevezéssel egy szabad egyetemet indítottak keresztény fiatalok számára Budapesten, a Barabás villában. Többek között a környezetvédelem kérdéseiről is beszélgetnek. Nemrég Boda Zsolt közgazdász volt az előadó. A globalizáció nehézségeiről Vörös Virág beszélgetett vele.
Az utóbbi 60 évben először ott tartunk, hogy bizonyos univerzális alapértékeket megkérdőjeleznek. Tehát ez egy nagyon furcsa dolog, hogy egyfelől globalizáció, nemzetközi esedés, másfelől pedig egy ilyen különös kieleződő feszültség az univerzális értékek, akár emberi jogok és helyi kulturális tradíciók között. Mondjuk egy fejlődő országban, vagy egy olyan kultúrában, amelyik mondjuk fenyegetve érzi magát, vagy úgy érzi, hogy nem tud elég sikeres lenni ebbe a globális felállásban, ott az identitás vagy megroppanhat, meggyengülhet, vagy éppen ellenkezőleg egy ilyen átcsap, egy ilyen harcos önmeghatározásba. Ugye ez a híres könyv, ez Macworld versus Jihad, tehát hogy a McDonald's, vagy Macworld, tehát a Mac-világ szemben a Jihaddal, tehát hogy akinek nem tetszik a McDonald's, vagy éppen nem jut belőle, vagy nem tudom, az lehet, hogy a Jihadhoz fordul, hát ez persze egy nagyon kiélezett ellentmondás, csak hogy érzékeltessük ezt a dolgot. Arra mondjuk fölfigyeltek a szociológusok és a pszichológusok, hogy az identitás kérdés az sokkal fontosabbá vált, ilyen hagyományosabb osztályidentitások meggyengültek. Tehát most van egy egységes, kulturális, úgy mondom, egy egységes fogyasztói társadalom, ahol a termelésbe elfoglalt helyünk az kevésbé fontos, viszont a fogyasztásban elfoglalt helyünk az válik igazán fontossá. Tehát, hogy milyen autóval járunk, milyen ruhákat hordunk, hol lakunk, hova utazunk nyaralni. Csak mondok egy egyszerű példát, mondjuk biciklistának lenni manapság az nem annyit jelent, hogy veszek egy biciklit, gyerekkoromban nagyon szerettem volna egy biciklit, és akkor megkaptam, nagyon örültem és tekertem. Manapság biciklisnek lenni az egyfajta identitás, ami egyrészt megjelenik mondjuk abban is, hogy akkor az ember nem csak egy biciklit vesz, hanem biciklis öltözéket, biciklis táskát, nem tudom, tehát a fogyasztásban létrehozom magamat, mint biciklistát, és rögtön egyfajta szubkultúrához csatlakozom.
Roppant hasadt rendszerbe kényszerül az ember, amiben most él, ez ilyen tudathasadás.
Paul Ricoeur, francia filozófus azt mondta például, hogy az utóbbi időszakban, modernitásban azt kezdtük el gyűlölni, amit szeretünk. Mondjuk az Avatar című amerikai film, nyilván egy amerikai film, és amerikai szempontból mutatja be, ugyanakkor tulajdonképpen kritikus, ha úgy tetszik, ez az amerikai típusú üzleti és katonai világgal szembe, és ugye ott a benszülöttek a pozitív hősök, akik a környezetvédelmet meg a hagyományos értékeket képviselik. Tehát, hogy egyszerre látjuk, hogy ebben élünk, és ezt bizonyos értelemben szeretjük, ugyanakkor látjuk a problémáit, és néha egyfajta nosztalgiával vagy idealizálással fordulunk, akár a benszülöttek világa felé, akár valami régmúlt, egykor volt aranykor felé, vagy Erdély felé, vagy nem tudom, tehát bármilyen olyan aranykor felé, ami a mostani modernitással szemben valami idealizált képet sugallhat. Ez José Bové azért érdekes, mert ő egy jól ismert alakja a globalizáció kritikus mozgalomnak, és többek között azért lett híres, mert lerombolt egy McDonald's-ot. Ezt azért tette, mert méregbe gurult, azért gurult méregbe, mert Amerikában vámpótlékot vetettek ki a francia Roquefort rajta, ami többek között őt is sújtotta. A kereskedelmi világszervezet erre fölhatalmazta Amerikát, ugyanis Európa meg kitiltotta a piacáról a hormonnal kezelt marhahúsát. A európai fogyasztóknak erre nincs szüksége, kitiltották a piacról. Amerika ezen fölháborodott, mondván, hogy ez diszkrimináció. A globalizáció egy intézményéhez, a kereskedelmi világszervezethez fordult, amely kimondta, hogy bizony az Európai Unió nem tudja bizonyítani, kideríteni, hogy ez a marhahús káros az egészségre, akkor nem is tilthatja ki a piacáról. Mivel EU ragaszkodott ez az álláspontjához, ezért Amerikának joga lett vámpótlékot kivetni bizonyos európai termékekre, amelybe történetesen belekerült a rokforsajt is. Ezzel fölháborodva José Bové lerombolta a McDonald's-ot. Azt hozzáteszem, hogy nem egyszerűen azért, mert ő saját érdekeit védte, vagy az érdekeinek a megsértésén háborodott föl, hanem természetesen ő ezzel arra akarta fölhívni a figyelmet, amit talán mindjárt érzünk, hogyha ezt a történetet így hallgatjuk, hogy valami nem stimmel ezzel a világgal. És hogy ezek az intézmények az államok és az állampolgárok fölött tulajdonképp olyan megállapodásokra vagy elvekre hivatkoznak, amelyek aztán minket gátolnak meg adott esetben abban, hogy ne együnk génmódosított termékeket, vagy hormonkezelt marhát, vagy hasonlót. És sújtják azokat, mint például José Bovét ebben az esetben, aki viszont biogazdálkodást folytat, és ökológiai társadalmi pozitív tevékenység, amit folytat. Tehát mégis rajta csatran az ostor. Ez a történet ez jól illusztrálja a globalizáció ellenmondásait, meg azt is egyébként, hogy ezzel a globalizációhoz lehet sokféleképpen viszonyulni, és nyilván a teljes kizárás vagy elzárás azért az ország nem működik, hanem egy kever stratégiát kell alkalmazni. Ugyanakkor meg lehet próbálni kihasználni a pozitív vonásait, mint a José Bové is. Hát ezek szerint a történetből kiderül, hogy ő a sajtját exportálta Amerikába többek között.
Igen, de akkor nem marad meg esetleg ez a roppant hasat, és én szerintem végtelenül abszurd állapot?
Én szerintem társadalmi szinten ez a konfliktus valahogy föl fog oldódni, úgy gondolom. Tehát vagy átállunk egy, ahogy a környezetvédők mondják, egy fenntartható világban, ahol ezek az értékkonfliktusok valahogy kisimulnak. Magunk mögött hagyjuk mondjuk a környezetileg vagy társadalmilag károsabb tevékenységek jó részét, vagy pedig környezeti katasztrófa felé tartunk, ami meg másként fogja feloldani ezt a hasadságot. Most úgy érzem, hogy az elkövetkező években vagy évtizedekben még ezzel együtt kell valahogy élnünk, és de azért érdemes dolgozni, hogy ennek a hasadságnak a felszámolását, hogy mondjam, elősegítsük. Mi is a védegyletbe azért dolgozunk, hogy ezeket az ökológiai és magasabb rendű morális értéket próbáljuk képviselni a politikába vagy a gazdaságba. Elmúlt években volt egy vallásökológiai munkacsoportunk, amelyik a hazai történelmi egyházakkal együttműködve igyekezett ezt a gondolatot terjeszteni, hogy az egyházak társadalmi tanításában nagyobb súlyt kellene adni a teremtett világ védelmének, lelkészképzésben és így tovább. Voltak bizonyos eredményeink, több könyvet kiadtunk egyébként. Tehát azt gondoljuk, hogy az egyházaknak fontos szerepe van, nem csak az értékmentésben, de az új utak keresésében is, tehát bele kéne folyni ebbe a társadalmi dialógusba. Ennek a nevezzük is spirituális dimenzióban, vagy értékdimenzióban nagyon fontos változásoknak kell végbe menniük. És egyetértek azokkal, akik azt gondolják, hogy talán ez a hasadság, ha ez egy jó irányba fog felszámolódni, akkor ez valószínűleg úgy fog történni, hogy a spirituális dimenzióban, az értékdimenzióban lezajlanak olyan változások, amelyek aztán a magatartásunkra is hatással lesznek. Tehát hogy a magatartásunk és az értékeink között van ez a hasadság, és talán az érték dimenzióban lezajló áttörés lehet az, ami aztán a magatartásunkat is hozzáigazítja ehhez a, hát szerintem mindenképp jobb, és fogalmazunk így magasabb rendűbb értékuniverzumhoz.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Mai műsorunkban két szélső nemzedék szólal meg. Két könyvet mutatunk be, egyik időseknek, a másik gyermekeknek szól. Naszádi Krisztina és Nemes Ödön Beszélgetések az öregkorról című könyvéről lesz szó. Ezt a gyönyörű kiadványt a Harmat kiadó adta ki. Japán rajzokkal van díszítve, hiszen Nemes Ödön ott élt éveket. Először Naszádi Krisztinával beszélgettem.
Ödön az ő kezével már nem tud olyan szépen írni, mint ahogy a japánok igazából ezt úgy megfestik a betűket, hát ő filctollal írta, de azért szép így is. Főleg Japánban, ahol az idősek úgy érzik, hogy ők már nem hasznosak. Mire mondtam neki, hogy szerintem Magyarországon is vannak ilyen idősek, akik ezt így érezhetik, de hogy ott azért fokozottan így érzik, hogy ők már nem járnak be a vállalathoz, tehát kvázi nem hasznosak. És azért már Japánba írt egy könyvet, mint kiderült az időseknek, aminek az volt a címe, hogy örömmel fogadom, hogy gondoskodnak rólam. És ez valami forradalmi gondolat ebben a kultúrkörben, mert az, hogy másoknak én gondot okozok, az egy szégyennek számít. Egyáltalán mindenki nehezen fogadja, ha róla gondoskodnak. Egyedül a gyerekek azok, akik ezt még szívesen fogadják, de ahogy ugye önállóak leszünk, egyre kevésbé fogadjuk szívesen. És ahogy együtt dolgoztunk, ugye ő is egyre idősebb lett. Ráadásul a félt ideje működik már most gyakorlatilag, tehát egy oxigén szondám van, ami azt jelenti, hogy olyan 7 méteres körzetbe tud mozogni, illetve nagyon ritkán el tud menni mobil palackkal valahova. És ez egy nagy változás volt az életében. Van olyan programja is, hogy idős házas párokkal beszélget. Tehát fiatal házasokkal sokan beszélgetnek, de ő olyan csoportot indított, hogy pár idős házas pár gyűjtött össze. Jók a kérdései, és akkor ez megmozgatja a többieket, és elkezdenek rá válaszokat keresni, vagy van, akinek már van is válasza, akkor így állnak össze ezek a bölcsességek.
Megint csak az a cím, hogy párbeszéd az öregséggel, nyilván nem véletlen, tehát szinte mindegyik könyv, amit együtt készítettetek, egy párbeszéd.
Igen. Ödönnek az egész élet, ez azt jelenti, hogy ő Istennel folytat párbeszédet. Ugye ő egy világjáró ember volt, ahogy a jezsuiták áldaló világjárók, tehát ők röpködnek erre, arra, és megszokták azt, hogy nagyon mobila. Megdöbbentette, hogy az ő élete most már a szobájával fog korlátozódni, de aztán lassan feldolgozta. Tehát van neki erre egy módszere, hogy kérdéseket tesz fel magának. A Semmelweis Egyetemen tanító, mert havonta egy órája van, azt hiszem 80 tanítványa van, vagy valamilyen szám. És azok minden hónapban írnak neki egy dolgozatot, ő azt egyenként végigolvassa, kijegyzeteli, és úgy megy el a következő órára, hogy pontosan tudja, hogy melyik tanítványa mit mondott, és azt hányan mondták, és ő arra mit fog reagálni. Tehát azt mondtam, hogy ez egy óriási ajándék egy ilyen tanár. Ugye a tanárok túl vannak terhelve, és akkor van egy ilyen tanár, aki minden egyes tanítványával külön tud foglalkozni. Úgyhogy ő megtalálta ebben az élethelyzetben azt, hogy mi az, ami még tud tenni, és mi ennek az áldása. Az Öde nagy egy ilyen visszatekintést is, mert azt mondja, hogy azt tudja elfogadni a jelent, tehát aki elfogadja a múltját. És ez nagyon szépen kijön ebből a könyvből, hogy Ödön mennyire megpróbálja végig gondolni. Tehát ő azt mondja, hogy az időskornak ez is az egyik feladata, hogy összegezzük az egész életünket. Hogy mit csináltam fiatal koromban, ott Isten hogy volt velem. Mi azt mondja, hogy most megyek a legmagasabb hegyre az életemben, ahonnan látom az egész életemet. És akkor visszanéz, és összeáll neki egy szép képé az egész élete. Egy vörös fonál végighúzódik, mint Istennek a segítsége, Istennek az akarata az életén, és ezt most tudja úgy feldolgozni, hogy ez neki örömet okoz.
De hát a legtöbb öreg, amikor fölmegy a legnagyobb hegyre és lenéz, akkor megdermed, megijed.
Én ezért örültem, hogy most beszéltem az Ödön, de úgy gondolom, hogy ugye én is túl vagyok az életemnek a felén, és megpróbálom minden nap úgy nézni az életemet, hogy vajon 90 évesen majd, ha visszanézek, akkor úgy fogok-e visszanézni, hogy ezt a napot érdemes volt megéljem. Egyébként az a jó benne, hogy ő a nehézségeket is megpróbálja úgy feldolgozni, hogy abból is valami jót tudjon kihozni. Ezt egy óriási ajándéknak tartom, ezt mondom is a könyvben, hogy szerintem neked az az ajándék, amilyen lelkületet kaptál Istentől, hogy minden rosszba egyszerűen meg tudod azt látni, hogy most mit lehet ebből kihozni.
Milyen érzés volt egy idős emberrel beszélni?
Úgyis vele nagyon jól beszélgetni, szerintem két dolog miatt. Egyrészt, mert őszintének látom azt az örömet, amivel ott ül. És a másik az, ami ehhez kapcsolódik, hogy mindig úgy éreztem vele kapcsolatban, hogy ő szabaddá tesz engem abba, hogy elhiszem-e, amit mond, elfogadom-e, amit mond. Nagyon ritkán szoktam érezni emberekkel kapcsolatban, hogy ennyire szabadon hagyják az embert, és még mondanak is valamit, mert vagy az van, hogy mondanak, de választás elé állítanak, vagy nem mondanak semmit. Nagyon ritka, hogy valaki tartalmasat tud mondani, és választhatod ezt, de akkor is barátok maradunk, ha nem választod. Akkor is ugyanúgy szeretlek.
Japánban láttam, hogy sok az olyan japán, aki nem képes megöregedni. Sok az öngyilkos, besamanyodnak. Úgyhogy én elhatároztam, hogy én gyakorlom fiatalkorom óta azt, hogy boldog öregkorban tudjak ugyanúgy dolgozni, ugyanúgy imádkozni. Nekem van egy ilyen mondásom, hogy vannak kis halálok, meg nagy halálok. Hát engem a Jóisten megáldott sok kis halállal. Elhagytam a családomat, mert beléptem a szerzetes rendbe. Elhagytam a hazámat, mert elmentem Japánba. Hát vagy 30 helyen éltem életembe. A nagy halál az az igazi. Én azt hiszem, hogy lehet az gyakorolni a kis halálakon keresztül. Hálából visszaadni Istennek azt, amit kaptam tőle. Ezt is gyakorolni kell. Néha a derekamat kell visszaadni. Most lesz egy szemműtétem. Rosszul lélegzést. Hát, ezek olyan kis dolgok.
Tehát az öregség egy ilyen folyamat, hogy szép lassan visszaadunk mindent a Jóistennek?
Így van. Vannak, akik azt úgy nézik, hogy most már ez sem megy, most már az sem megy.
Szóval az emberekben van egy ilyen automatikus elutasítás, hogy na nekem ne daluljanak ettől, hogy szép az öregség.
Igen, mert nem tudok teljesíteni már. Japánban van egy régi szokás, és mikor már nagyon öreg a mama, nem tud semmit dolgozni, akkor azt mondja a legidősebb fiának, hogy vigyél fel a hegyre, és dobjál le a szakadékba.
Aki nem tud megöregedni, vagy fél az öregségtől, az általában a búcsútól fél.
Így van. Tudja, hogy a megöregedés azzal jár, hogy valakit kell kérni, hogy gondját viselje.
Egyébként pedig nem kibírhatatlan? Most itt például ebben a helyzetben.
Nekem nem kibírhatatlan, mert én azt gondolom, hogy ez egy lehetőséget ad embereknek, hogy szeretettel viszonyuljanak. Mert ez a meggondolás, hogy ha valaki szeretettel viszonyul hozzám, nekem viszonoznom kell. Mert ez biznisz. Te ezt tetted, hogy nekem ezt kell tenni. És így is van Japánban. Ott nem ismerik az ingyenes szeretetnek az örömét.
Akkor végül is az öregség valahol ennek az ingyenes szeretetnek a különleges időpontja, ha lehet így mondani.
Így van. Elfogadni a szeretetet. Hát például én 84 éves koromban kezdtem el blogot írni. És ez nagyon érdekes a foglalkozás. Emberek komoly kérdéseket tesznek fel.
Hogy... Ül a gép előtt is ír internetre?
Így van.
Ezért ez a blog, ez elég új tényleg.
Aztán most például elromlott a liftünk, az a gyakorlatom, hogy a lépcsőt kell járni. Minden emeleten van egy szék, ahol leülök. Addig, ameddig kapok elég levegőt.
Akire rászorul, az kicsoda.
A szemembe kell csöpögtetnem, és nagyon hosszú gumiarisnyám van, amit egyedül nem tudok lehúzni. Jönnek emberek látogatni, aki este legkésőbb jön, azt kérem meg, hogy csöpögtesse, és húzza le a gumiarisnyám. Akik teszik, nagy örömmel teszik.
Most Győri Katalin Bojti című könyvét mutatjuk be, melyet a Calvin kiadó adott ki. Vörös Virág beszélgetett először a győri gyerekekkel.
Vannak olyan kutyusok, nem tudom, tudod-e, akik olyan embereknek tudnak segíteni, akik nem látnak.
Tudom, mert a óviban, amikor sétáltunk a csoportomban, akkor már láttam olyat. Igaziból, nem szobor, igazi élt.
Segített a vak kisfiúnak?
Nem, az idős néninek, aki nem lát. És csengő volt a nyakába.
És nektek van kiskutyátok otthon?
Nekünk volt a régi lakásunkban, de most elköltöztünk, és nem szabadott elhozni, mert ott már volt egy kutya, aki egyszer már megcsípett. Akkor belilult. Úgy hívták, hogy Érzi, és tiszta fehér volt. De én már jól tudok kutya nyelven is. Lemutassam?
Mutassad. Tudod, hogy mi ez a fekete-fehér csík?
Zebra.
Nem. Éppen rajta sétálnak a zebrán. De mi jön itt?
Egy autó.
És szerinted mit akar itt a Bojti? Nézd meg, hogy húzza a pórázt.
el akarja húzni, hogy nehogy előse a kocsi.
A kisfiú nem érti meg, hogy mit akar a Bojti, ezért a Bojti odaugrik, képzeld el, hogy megmentse. És itt aztán...
Az égben vannak.
Honnét gondoltad? Ott vannak.
Én látom, hogy felhőn vannak.
Elütötte az autó a Bojtit, képzeld el, sajnos.
Meghalt.
Szerintem nem teljesen, csak egy picit rosszul lett. És azt álmodta, hogy az égben van, a testvéreivel, meg az anyukájával, akit már régóta hiányol, mert a mese eleje óta nincs is róluk szó. És akkor ki ez itt a Bojti mellett?
A kisfiú, meg a kisfiú anyukája.
Mit csinálnak éppen a Bojtival?
Adnak neki inni.
És most már nincs az égben. Felébredt, és most már megint a kisfiú van, aki a gazdia.
Meg a anyukája.
A mese valójában egy kicsit idősebbeknek szól, nem igazából óvodásoknak. Igaz, hogy a képen ilyen kiskutya van, meg ilyenek, de nem egy ilyen nagyon egyszerű, meg nagyon finom történet, hanem vannak benne komolyabb dolgok is, amit talán egy kis iskolás könnyebben vagy jobban fel tud dolgozni. Történeti kiskutyáról szól, Bojtiról, aki eredetileg hogy a könyv elején a szüleivel és a testvéreivel éli boldog életét, amikor egyszer csak feje tetejére áll a világ körülöttük, mivel egy ember megjelenik és pakolja a kiskutyákat egy zsákba, és elviszi, bedobja őket egy folyóba. De akkor megjelenik az anyuka alakja, aki próbálja kimenteni őket, és hát nem sikerül csak az első kiskutyát, aki a történetben Bojti, kivinni a partra, és az összes többi kutyát elviszi a víz. Akkor Bojti magára marad, elkezd vándorolni a világban, találkozik emberekkel, általában a rossz emberekkel. Aztán összeakad helyi kóborkutyákkal, akik próbálják az élet mindenféle csinyára, vinnyára megtanítani. Elkapja a sintér, és a sintértelepen köt ki, ahol ugye mondják neki a kutyák, a többiek, hogy hogyan is tudna túlélni. Végül egy teljesen más helyre kerül, ahol kiderül, hogy vakvezető kutyát képeznek belőle, és itt találkozik, vagy itt találja meg igazából a kis gazdája, akit kis gazdinak hívnak stílusosan, de a kisfiút kísérgeti. A könyv végén van egy ilyen fordulat, hogy a kiskutya próbálja megmenteni a gazdáját, mivel a kis gazdi, a kis vakfiú elindul a járdán, a kocsi majdnem elüti, de a kiskutya feláldozza magát, és megmenti a kisgazdit. Ez végül nem hal meg, de megmenti a kisgazdi életét.
Azért ez tulajdonképpen elég komoly dolgokat vett fel. Nem féltél esetleg, hogy a gyerekeknek ez túl sok lesz?
Ha belegondolunk, ugye ennek is van hagyománya, ha például a Vuk történetére gondolunk, vagy bármi másra, ugye ott se egy ilyen habos-babos történet van, hanem kemény küzdelem a túlélésért, halálesetek, stb. És mégis nagyon szeretik a gyerekek. És tényleg az a véleményem, hogy egy gyerek fel tudja dolgozni, sokszor nem is gondoljuk, de tényleg bizonyos szinten magában muszáj feldolgozni az őt érő dolgokat, és nem rejthetjük el a gyerekek elől azt, hogy az életben igenis vannak nagyon komoly és nem mindig örömteli események. Ezt neki is meg kell tanulnia valahogy feldolgozni, és nem árulok zsákba macskát, ugye én is keresztény vagyok, meg egy keresztény kiadó adta ki, tehát hogyha valaki már így veszi a kezébe, akkor biztos elkezdi keresni, na és hol van benne a keresztény üzenet, igen, ez is benne van. Van is benne egy mondat konkrétan, hogy nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja a gazdáját. Hogy ezt egy kicsit átformáltam, ezt a bibliai verset, és hát igen, benne van az önfeláldozás, vagy ez a hatalmas nagy szeretetre való utalás. Azt hiszem, nem kell lefordítanom azoknak, akik olvasták, vagy olvasni fogják, hogy mindezek mögött van egy ősi, vagy régi-régi történet, ami a legnagyobb önfeláldozásról szól. Nagyon fontos az, hogy egy hiteles istenképet nyújtsunk a gyereknek, és ne egy ilyen szájba adagolós, tehát, hogy mindent elmondok, és neked már gondolkodnod sem kell, és hogy ezt csak így szabad elfogadni. Ezért is választottam én ezt a kicsit ilyen allegorikus formáját a keresztény gyermekirodalomnak, hogy aki tudja igazából, tehát ne tényeket kapjon Istenről, kész tényeket, hanem valamilyen érzelmi alapot, hogy igen, ez létezik, hogy van, aki szeret, hogy van, aki gondoskodik, van, aki a saját életén is jobban szeret engem. Szerintem ez egy kicsikét jobb, vagy a gyerekekhez közelebb álló, mint hogyha egy ilyen vallási dogmát próbálnánk nekik szépen becsomagolni. A keresztlányomnak vittem el ezt a könyvet, és neki az édesanyja olvasta föl, és kaptam egy pár napja egy SMS-t, hogy annyira szép volt a történet, hogy minket megríghatott, és nagyon-nagyon szeretünk. Számomra ez így tényleg mindent megmagyarázott, hogy aki érti, hogy miről van szó, vagy mögé lát a dolgoknak, annak ez is sokat fog jelenteni.
Thank you.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.